Meghívottaink is itt vannak már a stúdióban. 20 éves a Cseperedő program, a gyulafehérvári Caritas korai nevelő és fejlesztő kezdeményezése, és itt van velünk Imre Miklós Dalma és Fúró Boglárka, mindketten a Cseperedő csoport vezetők. Jó reggelt, üdvözlünk!
Jó reggelt!
Jó reggelt!
Amikor azt halljuk, hogy Cseperedő program a gyulafehérvári Caritason belül, mire kell gondolni? Ez a 20 év nagyon sok mindent magába foglal. Egy picit hozzuk közelebb a hallgatókhoz ezt a Cseperedőt, hogy hogyan is kell elképzelni, és mi az, amit ti meg a munkatársaitok 20 évvel ezelőtt célul kitűztetek?
A Cseperedő program kisgyermekes családoknak szól. 20 évvel ezelőtt az volt az elképzelés, hogy biztosítsunk egy olyan környezetet, egy olyan teret a kisgyermekes szülőknek, ahol megbeszélhetik a gyerekneveléssel kapcsolatos élményeiket, problémáikat, helyzeteiket, hogy ne csak a játszótéren találkozzanak, hanem legyen ennek egy kerete. És ezt olyan formán álmodták meg a kollégáink, hogy a gyerekről szól maga a tevékenység, tehát a kisgyermek fejlődését követik az aktivitásaink, és ennek mentén tudnak találkozni hétről hétre a bejáró családjaink, és együtt lenni is, beszélgetni, tehát egy kötött programba kapcsolódnak be, és itt homogén csoportokkal dolgozunk, ez nagyon fontos, hogy korban közel álló gyerekek tartoznak egy csoportba, és pont ezért a szülők akkor könnyebben tudnak egymáshoz kapcsolódni, mert ugyanazokkal a helyzetekkel találkoznak a mindennapokban.
Különben belegondolok, hogy 20 évvel ezelőtt azok, akik részt vettek a Cseperedőben, azért mára már felcseperedtek, ugye? Vannak ilyen visszajelzések, vagy van olyan, hogy összefuttok valakivel az utcán, és tudjátok, hogy hú, ezelőtt 20 évvel, 18 évvel, bárhány sok évvel ezelőtt találkoztatok és járt hozzátok?
Nekem vannak ilyen gyerekek, akikkel, hát nem 20 évesek, mert mi ugye 13 éve kapcsolódtunk be a tevékenységbe, nem voltunk ott a kezdetektől, viszont azok a gyerekek, akikkel mi elkezdtük a tevékenységet, már a 15-16 évesek, és bizony meglepő összefutni velük. Történetesen a saját lányom osztályának a fele hozzám járt Cseperedő tevékenységre, így jött ki a lépés, és én is úgy kezdtem a pályafutásomat, hogy bejáró édesanyja voltam a programba, és hallottam, hogy munkatársat keresnek, és így jelentkeztem.
Különben nagyon sok bejátszás van a Facebook oldalatokon, a Cseperedő Facebook oldalán, ahol megszólalnak olyan gyerekek is, akik akkor még egészen picik voltak, és olyan jó hangulatuk van ezeknek a videófelvételeknek. Nem tudjuk megmutatni a hallgatóknak a képi oldalát, viszont hoztunk egy kis ízelítőt belőle, hogy lássák, hogy milyen élményekkel gazdagodnak ezek a gyerekek.
Hello, Dalmo.
Tedd a fülethez.
Hallod,
Álma? Mit csináltál már? Én pedig akarok Cseperedőre menni. Jó, jó. Sütő Flóra vagyok, 10 éves. A 7-es számú általános iskolába járok, és régen sokat mentem Cseperedőbe. Nem sok mindenre emlékszem, de ha néha ránézek egy képre, mégis eszembe jut valami. Hogy sokat játszottunk, hogy sokat nevettünk, és hogy sokat fejlődtem.
Úgyhogy ajánljuk a Facebook oldalatokat is, a Cseperedő Facebook oldalát a kedves hallgatók figyelmébe, ahol azt írjátok, hogy a Cseperedő értéket teremt. Mit is értetek ti ez alatt? Milyen értékre kell gondolni?
Hát mindenképpen elsősorban a közösség, ugye, hogy valahová tartoznak, hogy együtt eveznek kvázi ugyanabba a csónakba, és hogy a nevelés mentén értékeket, ami számunkra fontos, úgy a mozgásban, úgy a szemléletekben, nevelésben, hogy mi az, ami rendben van és elvárható, és mi az, ami lehet, hogy most így felkapott az új trendekkel, de nem biztos, hogy hosszú távon kifizetődő.
Igen, szokták mondani, hogy ugye mindenféle dologhoz kell vizsgázni, sofőrvizsga, stb., és valahogy a gyermeknevelés az ösztönből kellene jöjjön, mert hogy ahhoz a gyerekhez nem jár ugye kézikönyv. Viszont ha az ember elkezd az interneten, például csak az interneten keresgélni, akkor rengeteg információval találkozik, és nehéz kihámozni, hogy mi az, ami tényleg jó, mi az, ami nem jó a gyereknek, nem beszélve arról, hogy elmegyünk egy játszótérre, friss anyukaként, és akkor ezerféle tanács és beszólás és minden érkezik, hogy a gyereket így kell nevelni, úgy kell nevelni. Ilyen szempontból segít egy picit letisztítani a gondolatokat a fiatal anyákban?
Én azt mondom, hogy régen ez könnyebb volt 20 évvel ezelőtt, és szerintem nekik is kapaszkodó volt, és más szemlélet szemmel, füllel voltak, és hallgatták, és akár fogadtak el bármilyen véleményt, mint most. Most inkább azt látom, hogy mindenki mindent tud, uh-huh. és könnyen hozzáfér az interneten, de nem, és így bizonytalanabb is lesz, nem meri se az ösztöneire hagyatkozni, az anyi ösztönökre, se esetleg szakértőnek akár úgy feltenni a kérdést szemtől szembe, mert valahogy ez a személyes kapcsolat, kérdezek, felelek, valahol ez egy kicsit így most ugye inkább beírom, vagy inkább utána pötyögök, elolvasom, megpróbálom egyszer, nem válik be, keresek egy újabbat, ami lehet, hogy nekem könnyebb, úgymond az én stílusomhoz inkább közelebb áll, és akkor inkább így kapkodunk. Én azt mondom, hogy most egy picit ez evel nehezebb, mi is nehezebben tudunk akár eljutni szülőkhöz, mert ez a sok információ dömping, és ez a most azonnal, és a mindenféle, sokféle nevelési elvek, és nagyon arra hegyeződik ki, amit, hogy ez ilyen nagyon trend is, el szoktam mondani, felkapott, hogy ne traumatizáljuk a gyereket. Szóval, hogy már attól kezdve, hogyha véletlenül pont a vécén vagyok, és a gyerek sír, és én nem tudom abba a helybe kiszolgálni, akkor én már úgy fogom fel, jó Istenem, szegény gyermeket traumatizáltam. Hát, na. Szóval így egy picit így átbillent a mérleg, és próbáljuk. Én azt mondom személy szerint, hogy nehezen, mert nehezen érünk el a szülőkhöz, hogy nyissanak, hogy merjenek, hogy kitartóak legyenek. Én ezt tapasztalom, nem tudom. Bugi, te?
Ugyan ehhez tudok kapcsolódni, tehát a mai kor áldása és átka ez a sok információ, mert hogy nagyon el lehet vesztődni benne, illetve azt is látjuk, hogy most már bejönnek generációs különbségek, tehát ők teljesen másként viszonyulnak helyzetekhez, más a kommunikáció, mást értenek az abból, amit mi közölni szeretnénk. Nem teljesen áthidalhatatlan ez, és én úgy gondolom, én vagyok az optimistább általában, hogy pontosan ennek ad helyet ez a program, a Cseperedő, mert sokkal nagyobb, tehát azáltal, hogy egy szakember is megerősíti őt valamiben, illetve nem elég az elméleti megerősítés, hanem a legjobb megerősítés mindig a társaktól jön. És az, aki, ahogy Dalma is fogalmazott, ugyanabba a hajóba evez, akinek a gyermeke ugyanúgy 52-szer ébredt az elmúlt éjjel, ő tudja a legjobban megnyugtatni a társát, hogy mindent rendben csinál, és ez fogja adni neki a biztos alapot arra, hogy vannak ilyen időszakok, és elmúlik, és el tudja mondani a harmadik anyuka, hogy 2 hete ők is ebbe a helyzetbe voltak, de mi az, ami segített, lehet még próbálkozni. Igen, kicsit nehezebb, viszont én azt látom, van ennek egy, azért kicsit kidomborítanám a pozitív oldalát is, hogy vannak nagyon tudatos szülők, és amit mi kihangsúlyozunk, te is említetted, Dalma is említette, hogy hallgassunk az ösztöneinkre. Ez a legfontosabb, mert minden gyerek egyedi, és a legjobban mindig az anya ismeri a saját gyerekét, és nem biztos, hogy neki az fog segíteni, ami a másik gyereknek bevált, és érzi azért a szülő, hogy mit tesz jó adott a gyereknek. Lehet az ő gyerekének az kell, hogy együtt aludjanak, ha 6 cikket azelőtt elolvasott az ellenkezőjéről is, ő akkor bizonyosodjon meg arról, hogy igen, nekik ez lesz a jó, és ez fog működni, és akkor lehet ezzel menni.
Illetve mondtál egy nagyon fontos dolgot, te is, Bogi, illetve Dalma is említette, hogy ugye egy picit átbillentünk a túloldalra, és hát hajlamos az ember azt hinni, hogyha nem tudom a gyereket azonnal kiszolgálni, mert éppen vannak nekem is olyan dolgaim, amiket muszáj éppen akkor elvégezni, akkor azonnal hajlamos az ember azt gondolni, hogy én nem csinálom elég jól, nem vagyok elég jó anya, stb. A gyermekem mondjuk sokkal többet sír, és akkor biztos valamit elrontok. És egy bűntudat által marcangolt anyuka mellett nem hiszem, hogy van nyugodt, kiegyensúlyozott gyerek. Ez egy ilyen ördögi kör, hogy az anya minél idegesebb, minél több a frusztráció, a bűntudat, annál nyűgösebb a gyerek is, ugye? És ebből nagyon nehéz egyedül kimászni.
Igen, és sokszor meg az sem segít ehhez, hogy elzárkozunk, nem merünk akkor már kimenni, vagy egyáltalán ugye akár csoportba eljönni, mert ugye, ahogy mondtad, mi van, hogy az én gyerekem sírni fog, és akkor én mit kezdek vele? Lehet, hogy nehezebben fog, lehet azt a fél órát, 50 percet végig fogja ordítani, vagy lehet, hogy egy hónapig fog ordítani, hányszor bejön a terembe, vagy egy fél évig, és akkor, na, itt van szerintem az a különbség, hogy és a mi szerepünk is abban, hogy megerősítsük a szülőket, az anyát, hogy rendben van ez így, szóval, hogy ez alakulni fog, ez sok mindentől függ, és hogy ne adja fel, mert mit tanul a gyerek belőle? Hogy anya se biztos benne, nem fogunk menni, akkor mi fel fogjuk adni, nem is próbáljunk meg vele valamit kezdeni, küzdeni, több lehetőséget megpróbálni, hamarabb ébreszteni, korábban elindulni, nem tudom, hogy tényleg picit azt formálni. Úgyhogy én igen, úgy gondolom, hogy fontos, hogy ezeket merjünk kilépni és vállalni a tudatosságunk mellett, hogy igen, vannak helyzetek, és nem biztos, hogy rosszul csinálom, hanem most ez van.
Tehát... Igen, én itt ennyit tennék hozzá, hogy sokszor tehát a gyerekbe a kivárást, a frusztrációtűrést ilyen picin kell elkezdeni tanítani, és ne csusszon félre az az info, hogy akkor ha ne hagyd sírni a gyereket, az mit jelent, ezt jó helyre tenni a fejekbe, illetve nem onnan indul, hogy a szülő frusztrációtűrése milyen szinten van, és ez is tanulható, mert azt gondolom, hogy könnyű úgy beszélni, ha nem vagy a helyzetbe, és ezt mindig a legjobb tanítunk a gyerekünk, és akkor szembesülünk akár saját magunk is, hogy hol állunk ezen a skálán, és amit Dalmi is mondott, hogy itt a nagy kihívás, hogy ne ijedjünk meg ezektől a helyzetektől, ez teljesen rendjén van, és szép fokozatosan tud ez alakulni, hogyha hagyjuk.
Hogyha itt tartunk ezeknél a kérdéseknél, akkor tudtok mondani nekünk néhány példát, hogy melyek a leggyakoribb kételyek, amik felmerülnek a szülőkben, kérdések? Gondolok itt arra, hogy például tudom, hogy nagyon sokak vitatkoznak, akár generációs vélemény eltérés is lehet a között, hogy mondjuk a gyereket kell-e ültetni, pici korban nem kell ültetni, mikor kell bilizzen a gyerek, van, aki azt mondja, hogy fél éves korban a gyerek már bilin kell üljön. Melyek ezek a leggyakoribb kérdések, amikkel találkoznak a szülők, amelyek ilyenfajta dilemmákat tudnak kiváltani?
Hát igen, elsősorban ugye, hogyha picin kerülnek be hozzánk, ugye akkor még ott a mozgás körül van sok kérdés, és ugye, hogyha már forog, kúszik, akkor ugye jön, hogy akkor ugye közeleg a hozzátáplás, hogy ültetem, nem ültetem. Igen, van még sok olyan orvos szakember is, aki azt mondja, hogy a gyereket ültetni kell, vagy ugye a mi időnkben, a mi szüleink, nagyszüleink, hát a legjobb tudásuk szerint neveltek minket, ültettek, vagy akár járókába tettek, hamarabb lábra állítottak, de ugye ennek megint sok-sok tényezője van, hogy azért nem ugyanúgy volt a munka, meg mindent körülöttük, meg a hely, hogy ilyen nagyon bababarát legyen akár a helyiség, ahol laknak. És én minden szülőnek ezt mondom el, hogyha tényleg nincs valamilyen rendellenesség, komoly probléma, a gyerekbe a tudás ott van. Tehát nem kell mi tanítsuk őt ülni, nem kell mi tanítsuk őt felállni, járni, mert a tudás ott van. Mi tanuló környezet vagyunk számukra, mi teret biztosítunk, és engedjük, hogy kibontakozzon, felfedezze a világot. És az is biztos, hogy aki ültetve lesz, és ezt el szoktuk mondani, ne ültessék a gyereket, mert ugye megvan a sorrend, ugye a természetes sorrendje, hogy hogyan fejlődik a mozgás. Ne fussunk annak valaminek elejébe, ahol még nem tart a gyerek, nincsen felkészülve rá, a hátizom, kétoldali hosszanti hátizom elkezd feszíteni a lábot, nagy terpezbe teszi, elkezdi feszíteni a lábfejek, kibillennek. Ebből a pozícióba visszavinni kúszásba, mászásba nagyon nehéz, vagy sokszor nem is sikerül. És akkor kimarad a kúszás-mászás, ami nagyon fontos a jövőre nézve, viselkedés, önszabályozás, tanulás, szóval mindennel összefüggésben van.
Igen, mert nem csak mozgásról van szó,
igen, mert
hanem
az egész idegrendszeri érés, az önszabályozás, az önbizalom, szóval hogy ez, ugye azt gondoljuk, hogy az önbizalom és a mozgás két külön dolog, közben teljesen együtt vannak azok a gyerekek, akik egy feszesebb izomzattal rendelkeznek, vagy úgy kialakult, azok sokkal frusztráltabbak, sokkal ingerlékenyebbek, sokkal nehezebben megnyugtathatók, mint az a gyerek, akinek egy lazább, vagy tipikusan úgymond izomzata van. És ezért szoktunk mondani, tehát utána ebből az ülőhelyzetből ő nem fog kúszni, mászni, elkezdjük felállítani, ami vissza fog köszönni majd a járásba. Nem fog, megjelenik a lúdtalp, a bokasüllyedés, ami nem egy genetikai, örökletes probléma vagy betegség. Ez a kialakul. Tehát hogyan alakul ki? És kicsit ugye azt látom, hogy ráérünk majd azon gondolkozni, ha ott leszünk. Szóval inkább itt a prevencióra próbálunk a hangsúlyt fektetni, hogy ha nem muszáj, akkor tényleg ne essünk bele azokba utána, hogy akkor mit tudom én, ilyen cipő, olyan cipő, torna, stb., vagy Isten ments a legutolsó műtétre kerüljön a sor. És ezeket elmondjuk. Na hát itt is van, mikor meghallja a szülő, és van, amikor nem hallja meg a szülő. És látszik a gyerekeknél, azoknál a gyerekeknél, akik ültetve voltak. A járás darabosabb, nem egy finoman, szépen összehangolt járás, szaladás. Ezek a gyerekek ugyanúgy nem igazán szeretik önfeledten felfedezni a világot, vagy egyáltalán ilyen nagyon esetlenek, csetlik, botlik, de ilyen nagyon durván esnek, szóval a gyerekek kelessenek és essenek, csak nem mindegy, hogy ezt szoktam megmondani, hanem mindennek a bármilyen mozgás stációhoz elérünk, az út a fontos, hogy hogyan kerültem én oda. Én fel tudok ülni, tudom használni a kezemet, mert sokszor ugye ezeknek az ültetett babáknál az van, hogy ha kiteszek oldalra egy játékot, fel fog borulni, mert nem tud a kezével mit kezdeni, hogy én utána nyúlok, de billenek, és nem tudom letámasztani a kezemet. És ezek mind csak összeadodnak. Igen, vannak helyzetek, mikor, ha foglalkozunk vele, vissza lehet vinni őket nagyobb korba, és korrigálható, és lehet. De hogyha csak úgy hagyjuk, és csak mindig futunk a valami elé, hogy jaj, az enyém is már, mert a szomszédé már csinálja, és az enyém még nem csinálja, vagy mert frusztrálódok, és akkor elkezdem ezt csinálni, jártatni, tehát teljesen megterheli az egész izomzatát, járását, mindent, aminek semmi értelme nem lenne. Tehát mindig ezt mondom, a tudás a gyerekekben van. Mi csak támogatjuk, segítjük. Ez ugyanaz például, mint a 3 hónapos korban a gyereket még úgy tartja a fejét, mint hogyha most született volna meg. Tehát akkor a gyerek hol tudja megtanulni a fejtartást, hogyha nem adok neki teret, lehetőséget, hogy ő azt gyakorolja. Mert ha teret, lehetőséget adok, akkor folyamatosan gyakorolja, ugye leesik, igen, most így estem, de legközelebb már akkor tudom, hogy hogyan tegyem magam, hogyan forogjak, hogyan tudok úgy mond védekezni, hogy ne essek akkorát, ne üssem meg annyira magamat. És ez mind az önbizalmat is, ugye, amit mondtam, hozza magával.
De És ugye nem mindig a könnyebbik út az, ami a leghatékonyabb, a gyermek szempontjából legalábbis, pont ezt ecsetelted, Dalma. És hát nagyon sokan később is azért, hogy ne sírjon a gyerek, mindent azonnal elétesznek. Van azért egy fontos része annak is, hogy a gyereket megtanítsuk arra, hogy ki kell várni bizonyos dolgokat, ugye. Hogyha ez elmarad, ha ezt nem tanulja meg a gyerek, akkor egy csomó minden felnőttként is visszaköszön.
Visszacsatolnák ahhoz a mondatodhoz elhangzott két kérdéssel korábban, hogy ne jussunk oda, hogy egy frusztrált anyával találkozik a gyerek, mert egy ördögi körbe kerül. És igen, itt van hatalmas szükség a tudatos odafigyelésre, olyan szinten, hogy ugyanúgy áldás tud lenni valami, és átok tud lenni valami az életünkben, tehát hatalmas áldás, hogy az édesanyák Romániában 2 év gyereknevelési szabadságot kapnak. Na már most, ha ez akkor tud negatívba átfordulni, hogyha az a 2 év csak a gyerekről szól. Ez egy nagyon szép dolog, és valóban szóljon róla, mert az a legfontosabb, a legalapabb dolgok itt alakulnak ki. De az a gyerek egy családba születik, és nem azt kell megtanulja, hogy minden körülötte forog, hanem azt kell megtanulja, hogy ő egy rendszernek a része, és ugyanolyan fontos része, és ugyanúgy hozzá tud tenni a maga kicsi szintjén, ahogy nő és fejlődik, és ugyanúgy kivesz belőle, és kap belőle, és támogatást tapasztal, ahogy Dalmi mondta. A legfontosabb, mivel mi 2 hónapos kortól 3 éves korig foglalkozunk a gyerekekkel, tehát a legalapvetőbb dolog a mozgásfejlődés, azért fektetünk erre ekkora hangsúlyt, mert teljesen látszik az, hogy egy tehetetlen gyerek, aki az elején még csak érzi, hogy ott nem tud A-ból B-be eljutni, nagyon frusztrálódik, és nagyon fontos, hogy itt hogy vonódik be a szülő, hogy akkor ő akarja nagyon mindent is megtenni a gyerek, vagy teret ad neki. És ez nem csak a mozgásfejlődésben, hanem minden másban, a mindennapokban ugyanúgy ki kell alakuljon, hogy a saját igényeimre is odafigyelek, és nyilván a legelején a kisgyermek igénye az elsődleges, de szépen fokozatosan össze kell csiszolódjon a család többi tagjának a rutinjával, a mindennapjával. Itt nagyon fontos, hogy legyen egy egészséges napirend, ahol mindenkinek megvan a maga kicsi ideje, és akkor tud ez egészségesen haladni. És ebbe tanulni tudja a gyerek az önkontroll, tanulni tudja a gyerek a kivárást, és ez nyilván az elején ilyen 1-2 perc indul, nem fogom fél órát kávézgatni, de szép fokozatosan oda is eljutunk, és ez teljesen normális lesz, mert ez adja a mintát a gyereknek, hogy igenis anyának is szüksége van egy kicsi feltöltődésre, és mutatja azt, hogy én is le tudok az idő alatt csendesedni, akár egy kicsi könyvvel, és nem csak az én játékomról szól az egész nap, hanem ugyanúgy akkor megvan az én szerepem, hogy az ebédkészítésnél én mosom meg a zöldséget, vagy mondom, mindig az életkornak megfelelően megvannak azok a kicsi feladatok, amivel ő hozzá tud járulni a család egészséges működéséhez, amiből ő tanulni tud, amiből ő épülni tud, és amiből nem lesz egy káosz a gyereknevelés, és nem azt érzi a szülő, hogy teljesen ki van facsarva, és ki van borulva, mert ugye erre rátevődik az éjszakai nem alvások, ez viszont egy hosszú folyamat, amíg ez kialakul, különböző élethelyzetek, különböző okokat adnak erre a gyakori éjszakai ébredésre, amit meg kell oldani, és ez nagyon rányomja a bélyegét a szülő türelmére is, a mindennapjaikra, és ebbe kell ezt szépen belevinni, hogy akkor tényleg akár én azt szoktam javasolni, hogy ilyenkor az is ugyanolyan fontos, hogy akkor a napközben, ha pihen a gyerek, a szülő is az legyen a prioritás, hogy pihenjen egy kicsit.
Különben nagyon fontos, amit mondasz, Bogi, hogy azt hiszem, hogy valahol itt csúszhat el a szülő, főleg elsősorban az anya, hogyha ő van 2 évig a gyerek mellett, hogy elfelejti azt, hogy boldog anya nélkül nincs boldog gyermek. Tehát, hogyha azt érzem, hogy gyerekemnek a rabszolgája vagyok, és én egy mártír anya vagyok, aki feláldozza magát a gyerekért, akkor nyilván, hogy onnan érkezik a lejtő is, ugye?
Igen, Igen, ehhez én is tudok kapcsolódni azon a szinten például, hogy azért a külső mindenféle social felületen az jön, hogy egyedül anyaként te mindenbe helytálsz, és akkor vannak az ősanyák, akik mindent is csinálnak, 60 gyermeket nevelnek, dagasztanak, kelesztenek, kapálnak mindent, és akkor ott vagyok én a blogba egy gyermekkel, és jó Istenem, nekem semmi se jön össze, és akkor jön az önvádaskodás, hogy nekem miért nem sikerül, és akkor valamit én rosszul csinálok, és itt szerintem itt csúszik-e meg az éjszakai felébredés is, az igény szerinti táplálás, hozzá anyateljes táplálás, nagyon jó. Csak szerintem egy picit itt elbillenünk arra, hogy oké, a gyereknek igény, és hol marad az én igényem, mikor már érzem, hogy ez nekem teher, ki vagyok fáradva, akkor is én még mindig a gyereknek az igényét szolgálom ki, és ez segíti a gyereket, segíti a kapcsolatunkat, vagy már nem segíti. Tehát itt egy kicsit a fogalmakkal vannak a nagyobb bajok, és hogy ki hogy értelmezi, vagy ilyen egyik oldalból így nagyon át tudunk esni a másikba, hogy akkor nagyon-nagyon mindent a gyermeknek és a gyerek körül, vagy akkor nagyon a másik oldal, hogy akkor minden nagyon ilyen szigorúan, katonásan, stb. Szóval valahogy a középút nem mindig ez jó, nem mindig az jó, de hogy fontos, hogy egy folyamatos dinamika legyen, és figyeljünk a saját igényeinkre is, és figyeljünk nyilván a gyereknek az igényeire is. Most, és nem itt az egy hónapos gyerekről beszélek, hanem itt beszélek akár a 10 hónaposról, vagy a másfél évesről, akihez anya fel kell 5-ször egy éjszaka. Szóval, hogy itt már nem a táplálék, a lényeg és az igény szerinti szoptatás, megnyugtatás. Szóval, hogy itt kell egy picit, és igen, néha nehéz magunkba nézni, hogy nekem ez így nem kényelmes, akkor merjem ezt vállalni, hogy nem történik semmi. Oké, másiknak kényelmes, lelke rajta, csinálja, nekem nem. És azáltal, hogy Bogi is mondta, hogy rendszerbe él a gyerek, ugye, tehát társadalomba élünk, bekerül egy csoportba, ott megtanul alkalmazkodni, megtanul kivárni, megtanul másokra odafigyelni, ami miért fontos, mivel hogy bölcsibe, óvodába kerül, iskolába kerül, közösségbe kerül, ha ezeket mindig csak úgy az ő kicsi kényekedvén és az ő kicsi különálló tökéletes gyerekének próbáljuk alakítani, ez így működik otthon, de egy közösségbe nem működik, és aztán akkor innen megint jönnek a mindenféle viselkedési, meg mindenféle szorongási akár problémák, hogy nem tud helytállni, nem tud beilleszkedni, nem kapja a helyét, hogy az élet csak körülötte forogjon, és az nyomban az igényt kielégíteni, tehát nehogy késleltessük.
Mondtad te is, Dalmi és Bogi is, hogy fontos az, hogy kialakítsunk a gyerek életében egy rutint. Azt, hogy tudja, hogy reggel felkelünk, ez következik az egész estig, tehát nyilván az ember eltérettől most nem arról van szó, hogy ezek ilyen nagyon szigorú szabályok, de azért érezze azt, hogy van egy rendszer az életében, és gyakorlatilag a cseperedő programon belül is egy bizonyos rendszert is kap a gyerek, kezdve attól, hogy ugye rendszeresen ellátogatnak hozzátok, de az ottani tevékenységek alatt is. Erről meséljetek egy picit, hogy hogyan néz ki egy ilyen találkozás, és mi az, amiben a gyereknek partnere tud lenni a fejlődésben.
Kezdeném én, a legkisebb korosztály, akiket várunk, az már 2 hónapos kortól csatlakozhat hozzánk a szülő a kisbabájával. A legkisebbeknek babamasszást oktatunk. Itt még egyszerű, mert a technikákat mutatjuk meg a szülőknek, tanítjuk meg, kezdve a lábacskától végig a testrészeket, és ezek egymásra épülő alkalmak. Itt ezért jó, hogy rendszeresen eljöjjenek, körülbelül 5-6 alkalom tudjuk ezt átadni, ezt a technikát, és azt követően térünk át az énekmondókás mozgásfejlesztő tevékenységre. Annyit mondani kell előjáróban, hogy ezek az énekmondókás részek, és maga a program is mindig, tehát van egy fix program, viszont A célja mindig az aktuális korosztályhoz alkalmazkodik. Tehát lehet, hogy ugyanazt az éneket énekeljük, de egy 4 hónapos kisbabánál az a célunk, hogy a testtudatot fejlesszük, érintéssel, simogatással, mozgatással. Egy 2 évesnél ugyanaz az ének már azt a célt szolgálja, hogy beépül a szókincsébe, a ritmusérzékét fogja fejleszteni, az utánzást, ahogy ő azt az énekhez társított mozgást elvégzi, az utánzás által tanul, és ezáltal például a beszédfejlődése is alakulni fog, és akkor itt átadom a szót, hogy Dal, mi meséljen, hogy épül fel maga a cseperedő tevékenység.
Maga a cseperedő tevékenység, ahogy Bogi is említette, ugye miután a masszázsról áttértünk, akkor az énekmondókával folytatjuk, nyilván a korosztálynak megfelelően, de hogy mindig azt úgy kell elképzelni, hogy ugye rendszeresen, amit mondtál, szóval ez egy nagyon fontos tényező, hogy a rendszeresség, tehát nagyon látszik azoknál a gyerekeknél, családoknál, szülőknél, ahol ott van a gyerek, és ezt szoktam elmondani, hogy eleinte az anya kell legyen az, akinek fontos, és mikor elkezd totyogni, tehát onnantól már a gyereknek fontos, ha ő jól érzi magát, megkapta, ott volt rendszeresen, akkor mikor már azt mondják, hogy pont a csütörtökön volt egy csoportomba, késett a busz, nem tudom mi, anyuka mondta, hogy de persze azelőtt már a gyereknek mondta este, hogy másnap megyünk a cseperedőbe, reggel is ugye készülünk, ha megyünk a cseperedőbe, és lekésték a busz, már nézte anyuka, hogy jó, már mire ideérnek, már mindjárt lejárt. És mondta a gyereknek, hogy nem megyünk, a gyerek az 1 év, 3, 4 hónapos, és jaj, hát teljesen ki volt akadva, hogy mi az, hogy nem megyünk, tehát, hogy, és úgyis akkor eljöttek, és ott voltak, és ez nagyon fontos, szóval, hogy úgy nem gondolnánk, hogy igazából az alapját elsősorban a rendszeresség adja. És utána, miután bekerülünk, akkor ugye ott is maga a program úgy van felépítve, hogy egy struktúrába, hogy mi miután következik, ami biztonságot ad a gyereknek, ami kiszámítható, hogy most mi fog következni, már egy idő után teljesen magabiztosan fog mozogni. Az, hogy első körbe leülünk a pöttyös labdánkkal, minden gyereknek a nevét elénekeljük, behívjuk játszani, ez megint egymásra való odafigyelés, fókusz, hogy most mi történik, tehát a figyelemmel azért manapság elég nagy gondok vannak. Tehát itt már a figyelmet is úgymond fejlesszük, akkor azután az énekmondókával összekötött mozgások, ami ugye a testtudat, a ritmus, a beszéd, amit Bogi is elmondott, eve mind ezeket szolgálja. Azon kívül ugye az ének, a mondoka az a biztonságot stresszoldó tud lenni. Sokszor elmondom, hogy amíg kicsi gyermek, vagy akár nagyobb gyerek, totyogó, hogy nem biztos, hogyha énekelek neki, mikor ő ordít, hogy ő fog megnyugodni tőle, de én igen. Tehát én ezt saját tapasztalatban mondom, mikor már semmi sem működött, énekeltem, és ebben magamat nyugtattam. És azáltal, hogy én megnyugodtam, a gyerekem is megnyugodott. Szóval ezt el szoktam mondani anyukáknak, hogy ez egy kicsit igen olyan furi hangzik, és lehet külső szemmel, hogy még, hogy wow, most énekelem a mit tudom, ilyen bujbujzőlág, vagy bármit, de hogy rögtön a fókusz elkerül arról a negatív érzésről. Szóval, hogy egyszerre énekelni és sírni nem tudunk. Tehát teljesen akkor már kicsit kiszökkenünk. Ez az ülő énekmondokás kör után, ugye van az állókörünk, ahol az egész már kisebbeket ül be, ugyanúgy a ringatás, ami megint az idegrendszer fejlesztés, az egyensúly, ez mind-mind arra szolgál. A biztonság, az, hogy ide anya felemel vissza, tehát, hogy nem történik velem semmi baj, rendben vagyok, akkor... Ez a kör után ugye van a nagy labdánk, ahol ugyanaz hason, ülve, hátra tesszük a babákat és mozgatjuk. Ez is a testtudatot, az egyensúlyt fejleszti, és ugyanúgy a biztonságot, hogy itt is az egy bizonytalan helyzet, ami majd aztán persze ugye a ülésben is a figyelem, hogy hol van a figyelmem, ezek mind visszaköszönnek. a labdás kör után. Ugye a kisebbeknél különálló eszközöket használunk, hengereket, tállakat, ami illegnek, billegnek, mozognak, mint az egyensúlyt. Ahol már kezdenek kúszogatni, akkor ott a olyan akadálypályát, ahol a kúszás, mászás tudják gyakorolni. A nagyobbaknál is például. És sokszor itt ugyanúgy elmondjuk, hogy engedjék szabadon a gyereket, mert mi történik azáltal, hogy az akadálypályán végig tud menni, hogy tanulja egy, hogy igen, az egyensúlyt, a mozgásomat megszervezem. Kettő, sikerélmény, hogy sikerült. Három, hogy probléma megoldó képesség, hogy én hogyan mászok azon át? Hogy fogom megoldani? Hova teszem a kezem, lábam? És ezek ugye nekem mind a jövőbe fog majd még kamatozni. Nem most, hogy most voltam Cseperedőbe, egyszer átmentem a pályán. Oké, szóval. Tehát ez mind hosszú távon ad segítséget, és sokszor mondom az anyukáknak, hogy nem lesztek mindig ott velük, szóval engedjétek szabadon, mert ezáltal őket erősítitek. Tehát a szülői aggodalom, és azt szeretnénk, hogy mindig a legjobb legyen, és biztonságban legyen a gyerek, sokszor ez lesz a visszaütője, hogy nem adunk teret a gyereknek, és ezáltal akkor a gyerek nem is akar mondja megpróbálni, vagy csak mindig azt hiszi, hogy csak a szülő tudja őt bármibe is bevinni, a szülő tud mindent megcsinálni, és egy kicsit akkor ilyen tehetetlen gyerekeket nevelünk. Szóval bármennyire is csúnyán hangzik, meg lehet kövezni, lehet haragudni rá, de hogy a tapasztalat nagyon ezt mutatja. Úgyhogy, és ez az akadálypálya után, ugye ott is ott van, hogy egymásra is figyelünk, kivárjuk a türelmet, hát önszabályozom magam, hogy én most akarok, de nem tudok. Ezáltal tanuljuk a türelmet, mert az nem csak úgy lesz, vagy egyszer majd kialakul. Tehát ezt alakítjuk. És ez az akadálypálya után, akkor van egy lecsendesítő része, a szírmocska, ami alá a gyerekek bebújnak, vagy betesszük, és ez felemeljük ezt a szép színes lepedőt, szírmocskának nevezzük mi, és ezáltal lecsendesedni, kicsit lenyugodni, akár az a sok szín, a periférikus látást egyáltalán, hogy valami közeledik, távolodik, és a végén ugye van egy ilyen, ugyan a szírmocskából kirázzuk a kicsi színes labdákat, imádják, tehát ott is az a felszabadult, ott ki lehet adni a stresszt, az, hogy én most helykelet üljek, és akkor ott most szabadon kirázhatom én avval a szírmocskával mindent magamból, és utána megint az, hogy összegyűjtjük. Szóval nem csak úgy hagyjuk szanaszét mindent viszontlátásra, hanem rendszerezzük, összegyűjtjük, eltesszük, és a végén egy búcsúinekkel zárunk. Szóval van egy eleje és egy vége. Szóval ennek ez is fontos, hogy mi miután következik, hogy következik a gyerek, és úgy tud alkalmazkodni. Ami még a nagyoknál van, amit nem hoztam be, az a taposópálya, ami különböző felületeken körbe rakjuk, ez is nagyon fontos, hogy együtt tesszük ki, ugye nyilván eleinte a szülő kell az, aki segítse, hogy gyere, fogjuk meg, vigyük, letesszük. Utána, miután végigmentünk egyik irányba, másik irányba, akkor együtt megfogjuk, és eltesszük, és csak utána jön más, és ez a kivárás. Tehát, és nagyon ügyesen alakítható. Úgyhogy így erről lehetne sokat mesélni és mondani, de hogy így erről, ebből áll ez a struktúrája, és kívülről teljesen, tehát játszunk, és nyilván ezt kell érezze a gyerek, hogy játszunk, nem, hogy most valamire gyúrunk. De hogy a szülőknek is egy picit azáltal, hogy mi ezt játszuk, azáltal annyi mindent kap a kicsi hátizsákjába, hogyha rendszeresen ott vannak, amit majd úgy mond, mikor olyan helyzetbe kerül, ő elő tudja venni bölcsibe, oviba, iskolába.
És lehet, hogy az anyuka is elő tud sok mindent venni, amit ott hall, ott tapasztal, akár igen, a csoportvezetőktől, akár a többi szülőtől, ahogy mondtad, ez egy akár egy támogató csoportként is felfogható, de nyilván erről ennél sokkal többről szól, ahogy ti is mondtátok, nagyon-nagyon szűk most már az időnk, úgyhogy arra bátorítjuk a hallgatóinkat, akiknek 2 hónapostól 3 éves korig terjedő korú gyereke van, hogy bátran keressék a Cseperedő programot, és játszanak velük, és tanítsák meg, hogy közösségben hogyan kell együtt játszani, együtt dolgozni. Fúró Boglárka és Imre Miklós Dalma, a Cseperedő csoportvezetők voltak a meghívottjaink, és 20 éves a Cseperedő program, a Gyulafehérvári Caritas korai nevelő és fejlesztő kezdeményezése. Köszönjük, hogy itt voltatok, lányok, és hát várunk vissza nagy-nagy szeretettel, mert tényleg van miről beszélni, és szerintem a hallgatóknak még kérdéseik is lennének, úgyhogy ígérjétek meg, hogy folytatjuk a beszélgetést.
Köszönjük a lehetőséget.
Köszönjük szépen, hogy itt lehettünk.
És jó munkát nektek a továbbiakban is.
Köszönjük.